Dicsértesek a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják. Beszélgető társam dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos főiskola tanára. Ennek a hónapnak a beszélgető témája a Mária Rádióban az együttműködés. Nagyon nehéz kérdés manapság, mert mindenhonnan árad a pont az ellenkezője, ne működj együtt, ne kapcsolódj hozzá, éld meg önmagad, legyél egyén, lógj ki a sorból, és hasonlókat hallunk. A régi korokban másképp volt ez. Együttműködött a kis család, mert nem csak egy érzelmi kapcsolat volt, hanem egy gazdasági kapcsolat is volt. Együttműködött a nagy család, hiszen több generáció élt együtt. Együttműködött a falu, minden szomszéddal jóba volt mindenki, vagy legalábbis igyekezett fenntartani a jó kapcsolatot. Együttműködés volt, együttműködtek a pappal, együttműködtek a tanítóval, aki tekintély volt. Ma ennek pont az ellenkezőjét látjuk, és nem jó irány. Úgy veszük észre, hogy nem jó irány, mert sajnos nem vezet sehova. Tragédiák, egyéni tragédiák sokaságát látjuk, halljuk magunk körül, és mintha közösségek, társadalmak esnének szét. És örömmel látunk minden olyan műsort, például az M5-ön. Az Ez itt a kérdés műsorát nagyon szeretem, ahol nagyon gyakran előhoznak pontosan ilyen témákat, amelyek a mainstream-mel pont ellentétes irányt képviselnek, mert hogy látjuk, hogy baj van a világban. Hogyan látod ezt?
Valóban nagyon nehéz az úgynevezett fősodorral szembe menni, mert már az előző generáció is, tehát ugye most leginkább nevelésről, önnevelésről is beszélünk, de akik nevelősorban vannak szülők, tehát ők is, hogy úgy mondjam, egyedül nőttek fel. Tehát ezt szoktuk emlegetni, hogy individualista társadalomban élünk, és ez azért már jóval régebben elkezdődött, hogy atomizálódtak a családok, tehát hogy magukra maradtak először. Akkor ebben az atomizálódott családban ugye egyedül maradtak a szülők, egyedül maradtak azok a családok, akiknek ugye akár a testvér, tehát szétszóródott akár csak a nagyszülők, akik még dolgoztak, tehát egy kapcsolatot se lehetett építeni. Szétszóródtak, ha voltak testvérek, de akár másik kontinensre. Vagy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már a szülők is nem tudtak meggyökerezni, tehát nem tudták ezt a tapasztalatot megkapni élményszerűen, hogy együttműködni jó. És ehelyett valóban ebbe a közgondolkodásba így beférkőzött, hogy talán nem is jó. Tehát sokkal jobb, hogyha te tudsz, hát így, ahogy mondtad, önmagad lenni, stb., de ez nem zárná ki. Tehát valahogy ez nem született meg, hogy maradj önmagad, de tedd be a közösbe magad, és legyenek olyan vegyértékeid, amelyek tudnak kapcsolódni. Hát ezen nagyon-nagyon sokat rontott a virtuális világ, ugyanis elhisszük, hogy együttműködünk, amikor csak úgy kapcsolódunk, csak az a baj, hogy ez nem együttműködés, hanem ez nagyon-nagyon-nagyon egyoldalú, mert bármikor kikapcsolhatom a másikat, akármikor arrébb léphetek, de panaszkodnak is, hát ugye ez már az Z generáció, de akik éppen tegnap hallottam egy beszélgetést egy generáció kutatóval, meg egy talán pszichológus volt, aki beszélgetett, és egy hosszabb távú kutatásnak az eredményeit nézték, és azt látták, hogy tulajdonképpen nagyon becsapva érzik magukat ezek a fiatalok, mert kimennek az offline világba, és szeretnének kapcsolatot teremteni, mert az ember társas lény, és azt mégiscsak érezzük, hogy kapcsolódni jó lenne, vagy talán jó is, és megpróbálja ugyanúgy, ahogy ezt a virtuális világban megpróbálta, és nem tud. Egyszerűen nem működnek azok a kis belső rugók, nem tudja megszólítani, nem tud ránézni, nem szeret ránézni, nem tud a közelébe maradni, nem tud rá figyelni. Például az a szétszórt figyelem, ami tulajdonképpen már mindenre érvényes, hogy véletlenül se egy van, amit csinál, hanem osztja a figyelmét. Na most ez egy kapcsolatteremtéskor nem megy. És hogy ebben a világban nagyon, nagyon csalódott voltak, amikor kikerülnek, és így is fogalmazott az egyik, hát nem tudom, hogy a hallgatóknak kinek milyen élménye van erről, ugye az ismerkedős platformokról, amikor feljönnek személyek, és akkor kicsit úgy csetelgetnek, meg nem tudom miért, micsoda, és hogyha nem tetszik neki, akkor úgymond balra húzza. És hogy így fogalmazott ez az egyik fiatal, hogy hát ez nagyon idegesítő, hogyha találkozom valakivel, és hogyha közben úgy érzem, hogy hát ez nem olyan igazi, akkor nem tudom balra húzni. Hát bizony a kapcsolatokat nem lehet balra húzni, és ezzel nem csak, hogy az a kapcsolat veszít, hanem saját maga, ez az ember is, tehát ebből kilugózódik, ez a fajta készség, mert ugye az együttműködés egy készség, ezt ne felejtsük el, ami egyrészt alapszükséglet is, erre is érdemes kicsit rátérni, tehát annak ellenére, hogy eljátsszuk, hogy jaj, de jó, amikor csak egyedül és ilyen csodálatosan tudok, mindent meg tudok oldani, és én se kérek semmit, és én tőlem se kérjenek semmit. És hogy inkább eszközöket használunk, az eszközeinkkel kezdünk el megtanulni együttműködni. Ez nagyon döbbenetes, hogy mindent megtanulunk, hol kell nyomni, hol kell állítani, mit lehet még, milyen alkalmazás, milyen szűrő, milyen nem tudom mi, hogy teszünk még hozzá ezt, azt, amazt. Ha ekkora energiát fektetnénk a kapcsolatainkba, hogy nem tudom én egy másik generációval, hogy kell szűrni, hogy kell alkalmazkodni, milyen alkalmazást kell ott bevetni, vagy a sajátjaimmal, vagy egy férfi és nő kapcsolatban például, vagy a gyerekeinkkel, vagy egy tanítós kapcsolatban, vagy egy vezetős kapcsolatban, vagy éppen abban, tehát azt se tudja, nincs is az életünknek olyan területe, pedig hogyha, tehát ahol egyedül dolgozunk, ott sem, tehát ott is rá vagyunk utalva, tehát ma már nincs olyan, ahol nem kell együttműködni, és mégis ezzel szembe megyünk, és ez egy akkora feszültséget generál, hogy nem tudjuk, hogy mi a bajunk. És ezt meg egy másik kutatásban olvastam, és azóta nagyon-nagyon sokat fel is idézem, és majdnem, hogy így azt lehet mondani, hogy meg kéne tanítani, vagy meg kéne tanulnunk, hogy mi a következménye. Ugyanis ugye az előbb említettem, hogy készség az együttműködés, és szükséglet is. Ha azt mondjuk, hogy készség, akkor az azt jelenti, hogy fejleszthető. Ha azt mondjuk, hogy szükséglet, akkor azt jelenti, hogy nem tudunk nélküle élni. Tehát, ha nem fejlesztjük, akkor megreked az életünk. Tehát nem úgy, mint a levegő, vagy hogy a víz. Tehát ennyire ez az alapszükséglet. És az, hogy társas lények vagyunk, ez pont azt jelenti, hogy alapszükségletünk a kapcsolat. Na most, hogyha ez nem kap táplálékot, és nem tudunk jól kapcsolódni, az olyan, mintha pillanatnyilag nem kapnánk levegőt. Tehát kapkodjuk a levegőt, és ez úgy mutatkozik meg így mentálisan, hogy elkezdjük hangsúlyozni a különbségeket. Tehát, hogyha nem tudunk jól kapcsolódni, elkezdjük hangsúlyozni, hogy miért nem. És ez nyilvánvaló, hogy ez egy miután egy nagy belső feszültségem van, nyilván nem először azt fogom mondani, hogy azért nem tudok kapcsolódni, mert én ilyen ügyetlen vagyok, hanem azért nem tudok kapcsolódni, mert te nem vagy képes, mert te jobboldali vagy, te baloldali vagy, te protestáns vagy, te katolikus vagy, te öreg vagy, te fiatal vagy, te tüntettél, te meg nem tüntetsz, meg mit, akármi. És gyakorlatilag ennek nincs vége. A ti családotok, meg a mi családunk, meg a másik falu, meg a városiak, meg a budapestiek, meg a vidékiek, és nem tudom. Tehát érted, ezt érezzük azt, hogy mennyire a szánkon vannak ezek a megkülönböztető, lesajnáló megkülönböztető, mert ilyenkor sose fölfelé, hanem mindig lefelé nyomjuk ezt a másik embert, és megint csak vissza fog ütni, mert hogy alapszükségletről van szó, és tovább fogok szomjazni. Tehát kiélezem a különbségeket, tudattalanul megmagyarázom magamnak, hogy miért nem tudok kapcsolódni, de ettől persze nem lesz jobb. És ebben még inkább elszigetelődünk, megint még távolabbra kerülünk. És akkor most megint itt van egy feloldani való helyzet, hogy pedig ez a készség olyan, mint egy kis izomzat, tehát azzal az izommal, amivel soha nem csinálunk semmit, az el fog sorvadni. De hogyha csinálgatnánk valamit, de legalább valamit, de nem virtuálisan, hanem valóságosan, akár nem annyira jól is, vagy egy kicsit még sután is, de ha csinálnánk, ez olyan, mint az edzés, hogy az elején nem megy jól, de egyszer észreveszünk, hogy nézd, amit tegnap előtt nem tudtam megcsinálni, ma már sikerül. De ezt csak valós kapcsolatokban lehetne megtenni. És nagyon különös az a kis különbségtétel is, ami szintén érdemes az átgondolásra, hogy az együttérzés az még nem együttműködés. Tehát itt van egy kis lépcső. És az együttérzés, na az sem megy annyira könnyen, mert azért bele kell érezni, tehát nem csak azt, amit mindegy, szóval talán nem megyünk ennyire bele, de az, hogy például csak mondom, hogy így együtt szenvelgek valakivel, vagy együtt tapsikolunk, vagy lelkesedünk, vagy nem tudom, vagy akár csak megint bemegyünk a virtuálisba, és nem tudom én, egy sorozatba, ott elsiratjuk a nem tudom kit, és örülünk a másiknak, vagy azt mondom, hogy elmegyek egy sporteseményre, és ott megtapsolom, vagy egy bármilyen másik eseményre, ez még nem együttműködés. Tehát ott van egy igenis, egy belső munka, külső munka, tehát az áldozat, az együttműködés mindig áldozat. Tehát akkor valahogy össze kell csiszolni az én érdekemet, meg a te érdekedet, vagy az én pillanatnyi, akár javamat, meg a tiédet, vagy az időmet csak, vagy az erőinket, vagy a tapintat. Tehát itt rengeteg minden hozzájön, és hát ugye itt megint belebotlunk egy következő problémába, hogy az áldozathozatal sem nagyon divatos. Tehát sajnos, és erről itt ebben a műsorban is többször beszéltünk, de én egyébként azért szeretem ezt az organikus pedagógiát, mert így tényleg azt lehet látni, hogy minden összefügg. Tehát az élet az nagyon-nagyon sok apró összefüggésből áll. Tehát az áldozathozatalt is, most hogyha megkérdezzük, hogy hogyan lehet például együttműködést tanítani, hát egész kiskortól kezdve például ne spóroljuk ki az áldozatokat. Tehát, hogy áldozatot kell hozni. Tehát adott esetben be kell fogni a szádat, amíg a szüleid beszélnek, vagy amíg valaki, nem tudom, valamit csinál, addig nem kerülhetsz sorra, vagy ki kell várnod azt, amíg a testvérkédet megegtetik, vagy valami. Tehát az atomjaira hullott közösség, ha már egyáltalán ezt lehet közösségnek nevezni, vagy csoport, ott tulajdonképpen az áldozat vállalás, mert lehet, hogy szenvedéseket, vagy egyáltalán nehézségeket el kell viselni úgy is, de nem ő vállalta. Tehát az áldozat vállalás, az szintén tanulni kell, mert azt az ember önként azért nem csinálja, ha csak nincsenek olyan jó kapcsolatai éppen pont a kapcsolódásból, tehát azért, mert már kialakult egy kötődés például, mert akit szeretek, azt majdnem észre se veszem, hogy azért áldozatot vállalok. De ahhoz ki kellett alakítani egy kötődést, és a kötődés kialakulásáig addig azért vannak hát nehezebb lépcsőfokok is, amikor nem esik jól. Tehát amikor ezt meg kell tanulni, hogy nem mindig te vagy a győztes, és nem mindig a te kedvedet keresi az egész világ, és nem mindig te vagy a középpontban.
Ezt a fajta kötődést a családban lehet megtanulni.
Abszolút
minta alapján lehet megtanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy pici gyerek a szülei párkapcsolatán keresztül tudja ezt igazándiból levenni, vagy érzékelni, nem kimondva a mintát elsajátítani, és a mintával azonosulni. Na most hát sok komoly gondok vannak a párkapcsolatokban, ezt tudjuk, akár még jónak tűnő házasságokban is, tehát nagyon fontos lenne odafigyelni a párkapcsolatokba, részben az áldozathozat arra, és arra, hogy ott a kötődés nagyon erős maradjon. Aztán a gyereknek együtt kell működni a családdal, óhatatlanul. A generációk széthullásával nincs nagyszülő, a nagyszülőt patyolgatni kell, a nagyszülőre jobban oda kell figyelni, a nagyszülő jobban odafigyel az unokára. Szóval ez a nagy családok széthullása, ez egy óriási trauma volt a nem csak a magyar társadalom, hanem a nyugati társadalomban is, mert és látjuk is. Tehát azok a társadalmak, ahol még a nagy generációk együtt élnek, vagy több generáció együtt él, ott ezeket a mintákat jobban megtanulják. Most hogy lehet egy pici gyereket az együttműködésre, például egy óvodáskorút, egy kisiskoláskorút, hogy működjön együtt a szülővel, működjön együtt a tanárával, tanítójával, működjön együtt az óvodapedagógussal, tehát hogyan milyen módszerek vannak arra, hogy ezt az együttműködést ki lehessen alakítani?
Nagyon fontos a légkör, tehát az nagyon fontos, hogy milyen légkörben van, tehát ahol ő biztonságban érzi magát, mondjuk akár egy kisgyerek, ugye, hogy odafigyelnek, tehát olyan, tehát ebből a bizonyos feltétel nélküli szeretetből sokat kap. Tehát, hogy engem elfogadnak, szeretnek, akkor is, hogyha tévedek, akkor is, hogyha ez meg az, meg amaz. Tehát, hogyha egyszer van egy ilyen biztonságot jelentő, elfogadó, szerető, hát biztonságos, tényleg érzelmileg is biztonságos légkör, és ez érvényes ugye az óvodára, érvényes az iskolára, közösségekre, stb. Ez az egyik első feltétele, hogy ott jól ismerjen, tehát nem túl sok ember. Ez nagyon fontos, hogy nagyon kevés, tehát ez mindig kicsi kortól kezdve inkább kevés emberrel, sokszor átélve legyen egy ilyen kis közössége, ahol ő biztonságban érzi magát, és úgy érzi, hogy őt ott elfogadja. Tehát ő ott egy értékes, klassz kis valaki. Igen, de ez nem azt jelenti, és ez a következő, hogy a légkör megvan, ez a kis fészek megvan, vagy kicsit kitáguló fészek megvan, de ezen belül vannak szabályok. Vannak szabályok, amelyeket kölcsönösen, tehát itt egyszerűen vannak keretek, amikhez alkalmazkodni kell, ahhoz, hogy ez jól működjön, ez az egész dolog. És ezekért adott esetben kell hozni áldozatot. És jó, kisgyereknek kicsit, a nagyobbnak egy kicsit nagyobbat, az
a szülőknek még nagyobbak.
Így is van. De hogy ebben mindenki beletesz, tehát gyakorlatilag ebben a helyzetben, de már a kisgyerek is beletesz, adott esetben tényleg az, hogy betartja ezeket a szabályokat, és hogyha nem, akkor van következménye. És még mindig érzi azt a légkört, hogy attól, hogy nem csinálok valamit jót, annak van következménye, de attól még szeretnek. Tehát ennek nincs semmi. Tehát ugyanígy, hogy ne csak a... Tehát ez egy kettős tapasztalatot kell felépíteni. Egyrészt a bizalmat, másrészt meg ezt a... Nem félelemnek nevezném, de határtudatot, vagy korlátokat, vagy határvonalaknak a betartását is. Ezzel nagyon szépen fel tudjuk szerelni a gyerekeket, ez egy hihetetlenül jó útra való, akármilyen közösségbe, hogyha valaki ezt már kicsi gyerekként bizonyos határokat megtapasztal. Egyébként az énje is csak így tud fejlődni, hogy az én határait megtapasztalja. Tehát valamit lehet, meg van, amit nem. Van, ami azért nem, mert veszélyes, van, ami meg azért nem, mert a közösséget nem szolgálja. Tehát egyszerűen most nincs rá lehetőség. De hogyha ezeket nem tapasztalja meg, hogyha minden csak körülötte forog, és ez egy nagyon nagy veszély, ugye el is neveztük, ez a bizonyos helikopter szülőség, stb. Hát ez valami hihetetlen nagy veszéllyel jár a saját személyisége fejlődésére is, mert egyszerűen nem találja, hogy kicsoda ő. Tehát még az önbizalma, az önbecslése, a belső gerince, vagy nem tudom én, a belső tartása nem kap egy vázat, hanem egy ilyen szétfolyás. Tehát ezt így gondoljuk meg, hogy ha nem kapja meg azokat a kereteket, akkor nem szabad lesz, hanem szétesik. És hát sajnos sok ilyen felnőttel is, de gyerekekkel is nagyon sokszor, hát amikor már intézménybe kerülnek, akkor nagyon sokszor találkozunk. De azért ne húzzuk le az intézményt olyan mélyre, de vagyis húzzuk, vagy ne húzzuk, tehát ott egy következő lépcsőfok az, hogy ott az óvónő, a tanító, a tanár megint csak ezzel a kettős tapasztalattal kínálja meg, tehát hát ne csak a rendrakással, tehát ne csak a rendtartással. És együtt érzek ezekkel a pedagógusokkal, mert amikor egy szétfolyó gyereket megkap, akkor nagyon sokszor csak úgy érzi, hogy sehogy másképp nem tudom, csak azt mondom, hogy na fiam, na most aztán elég, és itt a határ, drágám. És meg is kell húzni ezeket a határokat, ezért lenne jó együttműködni a családdal.
Meg a szülőkkel, meg, nagyon igen, fontos nagyon, lenne, igen. Mert nagyon sok pedagógus panaszkodik igen, erre, hogy igen. Egyszerűen kezelhetetlen igen, a közösségben igen. A gyerek.
Pedig ő neki, tehát akkor tudná megadni azt a bizalmi fészek hangulatot, vagy nem csak hangulatot, hanem légkört, hogyha ezekkel a határokkal is együtt tudnának működni a gyerekek. De hogyha tényleg azt lehet tapasztalni, hogy 5-6-7-8 órát próbálok határokat tartani, és a következő fél órában már is kiengedett minden. Tehát azt is mondanám, hogy még ha addig nem is tették ezt meg, bár azért akkor ott már sokat szenvedett az a gyerek, és nagyon sokat sérült is, hogyha nem kapott határokat, mire közösségbe kerül.
Igen.
De ha mondjuk addig nem is találta volna meg ezt a lehetőséget, vagy ezeket a határait, akkor nem késő, de össze kéne hangolódni azzal az intézménnyel, hogy akkor tényleg fokozatosan vezessük be ezeket, és otthon is próbáljak ezzel együttműködni, mert különben még jobban szétszakítjuk ezeket a gyerekeket, és nem lesz, hogy mondjam, nem... Hát ugye itt jönnek azok, hogy nem akarok menni oviba, iskolába, stb., fejfájás, mit tudom én, gyomorfájás, És az is lehet, hogy túl kemény vezetéssel találkozik ebben az, de hát azért gondoljuk csak meg, hogyha neki van 30 gyereke ott, és abból 6 ilyen, vagy
8, igen, 8, igen, 10,
igen. Igen, akkor nem nagyon tud más tenni, és hogyha ez éveken keresztül így ment, akkor hozzá is szokik sajnos az a pedagógus is. Tehát én is látok, vagy láttam, és arra azt mondjuk így kívülről, hogy jaj, ez túl kemény, ez túl merev, de nem tudom, hogyha bele kellett volna állnom, akkor mit csináltam volna ebben a helyzetben is. Ezen azt tud segíteni, hogyha nem ezeket a merev és túlzó korlátokat, hanem tényleg elfogadható és követhető korlátokat kapna egyensúlyba, szeretettel nyilván, egyszer így szeretettel, de azt otthon is. És hogyha ezt összetudja hangolni, akkor egy egységes iránytűt tudunk a gyereknek adni, amit ugye azonosulással magába tud venni. De hogyha így mindenki más tesz, és egyik ezt a szélsőséget, a másik szélsőséget, hát az tényleg szó szerint széttépjük a gyereket, és annak sokféle következménye van. Tehát az egyik belebetegszik, a másik beledurvul, a harmadik belekeseredik, a negyedik depressziós lesz, és hát mindenfélét látunk.
Milyen jó tanácsokat tudnál adni, hogy hogyan tanítsuk a gyerekeknek az együttműködést?
Igen, nagyon sokféle terepe van, tehát adódik az együtt élésből, tehát a jelen lenni, hogy többen vannak például családba, közösségbe, stb., és abba beilleszkedni jó. De különösen gyerekkorban, de ezt érdemes felnőtt korra is azért átvinni, mint egy örömteli gyakorlatot, nagyon-nagyon jó tanító terep a játék. Ugye, de hát nem a virtuális játék, hanem az, amikor beszólhat a másik, amikor pofákat vág, hogy úgy mondjam, amikor fütyörészik közben, és engem az idegesít, hogy ezekkel mit csináljak, hogy ebben a helyzetben hogy kezeljem le, hogy ő gyorsabb, lassabb, ilyenebb, olyanabb, és ezzel hogyan, tehát a játék. Az együtt zenélés, az együtt éneklés, tehát észre se vesszük azt, hogy ebben a, tehát még a levegőt is együtt kell venni, és hogy ez örömöt jelent, tehát lepecsételi folyamatosan ezt a tapasztalatot, hogy együttműködni jó, sőt sokkal jobb, mint hogyha egyedül működök. Ugyanígy a táncolás, vagy az együtt mozgás, vagy a csapatsportok például, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, lehetősége, adottsága, ahova be tud állni.
És de a csapatsportban csak együttműködve lehet.
Abszolút, de hát a kamarazenébe se lehet másképp.
Így van.
Ugyanígy, és csak egy párostánc, vagy egy körtánc, vagy például a népi gyerekjátékok. Hát ugye ott azok a láncforgók, az ide-oda valami, megfogom, elengedem, mögé megyek, behajolok, akkorára, amekorára. Tehát nagyon sok ilyen, hogy úgy mondjam, örömös eszközünk van, és erre azért van nagyon szükség, mert ugye beszéltünk arról, hogy ez készség, és érzelmi intelligencia készség, már erről is többször beszéltünk. Az érzelmi intelligencia jól nevelhető, nagyon, tehát felnőtt korban is nevelhető, gyermekkorban is nevelhető, tehát nagyon-nagyon jó terület, de semmiképpen nem megértéssel, csak egyedül élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. És ráadásul ebből sok kell, tehát itt van egy nagyon nagy törvény, hogy nem elég, ha egyszer-egyszer ez sikerült, mert akkor egy-egy ilyen tapasztalattal kialakul egy szinapsz, és jó, megvan egy ilyen jó kis tapasztalatom, hogy ez jó volt ez az együttműködés. Hogyha legközelebb megint eljárjuk azt a táncot, elénekeljük közösen, együtt imádkozunk, vagy együtt sportolunk, vagy együtt biciklisztünk, játszunk, stb. Valami, akkor megint kisül az a szinaps is. Ha megint, akkor megint. És ez mindig megvastagod, tehát ezekkel a tapasztalatokkal megvastagodik. De időnként minden idegrendszerben ritkítás van. Tehát az idegrendszer kicsit pásztázik, nem tudom én, és amelyik szinapszis vékony, azt egyszerűen törli. Tehát, hogyha egyszer-kétszer volt erre példa is, akár hú, de szépen együtt játszottak, hú, de mert milyen nagyon szépen, nem tudom, mit csináltak együtt, de csak egyszer-egyszer volt, mert utána 2-3 hónapig csak egyéni verseny volt, meg individuális játék, meg nem tudom micsoda, akkor ez a szinapszis vékony marad, és törlődik, mintha soha ott se lett volna. Tehát legközelebb egy ilyen helyzetben úgy fog viselkedni, mintha nem is hallott volna arról, hogy együttműködés. Tehát, és itt kanyarodok vissza, ez a játéknak, a zenélésnek, az örömteli tevékenységeknek a hatalmas nagy ereje, hogy észre se veszed, és nem egyszer van tapasztalatod az együttműködésről, hanem 101-szer, akár egy délelőtt során, és utána megint, és megint, és megint kívánod azt, hogy jaj, még egyszer, játsszuk el, énekeljük el, nem tudom én, próbáljuk meg, stb. Tehát ezek az örömteli tevékenységek lepecsételik, megerősítik, és egy következő helyzetben elővehető, sőt, még krízis helyzetben is ehhez az idegrendszeri kapcsolathoz tudunk nyúlni. Úgyhogy ez egy nagy áldás, de sokszor kell csinálni.
Ezért látom óriási lehetőségét a személyiségfejlődésnek a művészeti iskolákban.
Abszolút.
Itt a mi iskolánk, általános iskolánk művészeti oktató intézmény, és hát a zenében, táncban, képzőművészetben, közös kamarazenélésben elképesztő eredmények és gyönyörűséges produktumok születnek, ami azt jelenti, hogy bizony ebben, és látszik a gyerekeken az az öröm. Látszik az az öröm.
Egy nagyon érdekes kísérlet volt annak idején, még Kodá idejében, a Kecskemét iskolában, hogy akiket zenével neveltek, meg akiket nem, és mindenféle területen mérték őket, és volt például egy nagyon különös, meghallgattak egy mesét, nem tudom, és utána kettesével kaptak egy papírt, hogy rajzolják le, de közös rajzot kellett készíteni. Hát háromféleképpen történtek a rajzok. Volt olyan, amelyik fogták a lapot, ez volt a komplementer, tehát mindenki rajzolt valamit rá, amit ő tudott, és abból lett egy kép. Azt gondolom, hogy hát ez volt a cél. Jó. Voltak olyanok, akik a lapnak a két oldalára odaültek, és onnan rajzoltak, tehát mindenki a maga oldalát, de azért valahogy összeért a kép. És volt olyan, amelyik vonalat húzott a lapra, középre, és két ellentétes oldalról két tök külön képet csináltak. És ami a döbbenetes volt, a zenész osztályba, tehát akiket zenével neveltek, nem fordult elő ilyen átvágott lap, és abból a bizonyos, hogy a két oldalról különbözőt rajzoltak, abból is csak egy néhány, és a legtöbben közös képet készítettek, egyszerűen ez jött belőlük. És abból ahol elvágólag, tehát húztak egy vonalat, és nem érdekel a másik, pedig közös képről volt szó. Volt egy olyan csoport is, amelyek magas intelligenciájú, de zenével nem nevelt. Tehát kiválogatott, tehát tényleg magas IQ-jú gyerekek voltak, de nem kaptak ennyi zenei nevelést, és azok kifejezetten, hogy úgy mondjam, maguk felé kapartak. Ez szerintem önmagáért beszél ez az eredmény ennek a kísérlet.
No, hát az egy jó hír a mai beszélgetésünkből, hogy az együttműködés készség. Tehát ez tanulható. Ez az egyik jó hír. A másik, hogy amennyiben nincs együttműködés, akkor tényleg előjönnek a különbözőségek. Az a jó tanács tán a mai beszélgetés kapcsán, hogy ne azt keressük, ami szétválaszt, ne a különbözőségeket keressük, hanem keressük azokat a pontokat, ahol tudunk együttműködni, és tudunk építeni, mert építeni csak úgy lehet, hogyha bennünk van ez. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, beszélgető társam Pécsi Rita volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!